amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom, ugyanint az írva található a Márk evangéliuma 4. részének a 35-től a 40. tartó verseiben a következőképpen. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogyan éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg! És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskednek neki? Így szól Isten igéje, foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, a Márk evangéliumát olvasva láttuk azt, hogy a 4. fejezetben 4 példázat volt előttünk. 4 példázat, amelyben Jézus az Isten országának a titkairól beszélt nekünk. Láttuk, hogy ez a 4 példázat szorosan kapcsolódik egymáshoz. Egy és ugyanazt a témát, az Isten országának a titkait járja körül a 4 példázat. A következő szakasz, a 4. rész vége, és az egész 5. fejezet a Márk evangéliumából csodákat ad elénk. A 4 példázat után most 4 csoda tételét adja elénk Jézusnak Márk evangélista. És ahogy a példázatok is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ezek a csoda tételek is szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A háborgó tenger lecsendesítése, a gadarai megszállott meggyógyítása, a vérfolyásos asszony gyógyulása és a Jairus leányának a feltámasztása mind olyan csodák, amelyek Jézus hatalmát mutatják be. És azt is látjuk, hogy ahogy a példázatok esetében a hallgatóságot megosztotta Jézusnak a tanítása, úgy a csodák esetében is látjuk, a hallgatóság, illetve a szemtanúk megoszlanak. Jézus csodatételei a példázatokhoz hasonlóan ismét kihívás elé állítják az embereket. Hogyan viszonyuljanak Jézus csodatételeihez? Egyesek, ahogy látjuk, a csodatételek hatására megdöbbennek. Félelem fogja el őket, csodálkozva kérdezik, ahogy a tanítványok is: ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskednek neki? Mások viszont éppen ellenkezőleg elutasítják Jézust, ahogy a gadarai megszállott meggyógyítása után a helyi lakosok oda mennek, és egyenesen kiutasítják Jézust a városokból. Ekkor kérni kezdték Jézust, hogy távozzék el határukból. Ahogy a példázatok, úgy a csodatételek is látjuk, ellentétes reakciókat váltanak ki az emberekből. Egyesek csodálkoznak, vagy hitre jutnak, mások viszont megkeményednek, elfordulnak tőle, elutasítják Jézust. És ahogy Jézus példázatai, Jézus csodái minket is megkérdeznek. Minket is kihívás elé állítanak. mert a vihar Jézus parancsára lecsendesedett. A gadarai megszállott, Jézus szavára megszabadult. A vérfolyásos asszony Jézust érintve meggyógyult. A halott kislány Jézus parancsára életre kelt. De mit jelentenek ezek a történetek, ezek a csodák a mi számunkra? Ezek a régen történt események ma a mi számunkra jelenthetnek-e valamit? Milyen üzenete van Jézus csodáinak hozzánk, mai tanítványokhoz? Hogyan kell értenünk, hogyan kell nekünk magyaráznunk Jézus csodáit? Mennyiben tartoznak hozzá a csodák ma a kereszténységhez, a hitünkhöz, a Jézus követéséhez? A Márk evangéliumában azt látjuk, hogy a csodák nagyon fontosak voltak az evangélista számára. A négy evangélium közül Márk az az evangélista, aki a legtöbb csodáját Jézusnak leírja. Sőt, ha Márk evangéliumának, ennek a legrövidebb evangéliumnak a tartalmát nézzük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a háromnegyed részét az evangéliumnak a csodák leírása teszi ki. Egyértelmű tehát, hogy Márk evangélista számára, amikor Jézus Krisztusról akar bizonyságot tenni, ahogy ezt az evangélium első mondatában, a bevezetőben láttuk, az Isten fia Jézus Krisztus evangéliuma ez. Tehát amikor Jézusról, az Isten fiáról akar bizonyságot tenni, akkor a bizonyság tételének a nagyobb részét Jézus csodái teszik ki. A csodatételek leírása. Ha igazán meg akarjuk ismerni Jézust, azt kell, hogy mondjuk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a csodákat. Nem csak Jézus tanításával, beszédével, példázataival kell foglalkoznunk, de igenis a csodatételekkel is foglalkoznunk kell. De hogyan viszonyuljunk, hogyan értelmezzük Jézus csodáit? Sokféle különböző vélemény, különböző válasz született már a történelem során. Voltak, akik úgy gondolták, hogy a csodákra észszerű, racionális magyarázatokat kell keresni. Felvilágosodás utáni racionalizmus időszaka erre törekedett. Észszerűvé tenni, a modern ember számára is elfogadhatóvá tenni a csodákat. Mások viszont azt mondták, nem erre van szükség, hanem a csodákból azok tartalmát, lelki üzenetét kell megkeresni. És így sokkal inkább allegórikusan igyekeztek magyarázni a csodákat. És aztán elérkezünk a mába, amikor egyre népszerűbbé válnak a különböző ezoterikus tanítások, az új pogányság, amely a csodákban és a csodatevő Jézusban egy titkos tudás birtokosát látja. Kérdés tehát az, mi az igazság? Vegyük sorra először tehát ezeket a különböző véleményeket, válaszokat, majd nézzük meg azt, hogy Márk evangélistának mi volt az eredeti szándéka, amikor lejegyezte, leírta Jézusnak ezeket a csodáit. Az első kérdés tehát az, lehet-e a csodák mögött valamilyen észszerű magyarázatot keresni vagy találni. A csodák léte az emberiség számára sokáig nem volt kérdés. Elfogadott volt mindenki számára, hogy léteznek csodák. A csodák megítélésében a felvilágosodás hozott döntő változást, amely immár a csodákban a természet törvényeinek a megszegését látta. Ezért igyekezett minden csodára valamilyen racionális magyarázatot találni. Hiszen a modern kor embere már a természettudományos világkép alapján úgy gondolta, a világ egy zárt rendszer, amelyben nem férnek bele a csodák. És így a kereszténység is abba a gondolatba, abba a célba jutott, hogy a csodákat észszerűvé kell tenni, meg kell magyarázni a modern ember számára, így bizonyítani a kereszténység állításait. Ennek az irányzatnak köszönhetően született meg a racionalizmus szellemében az a Biblia magyarázat, amely mindent, még a csodákat is igyekezett ésszerű magyarázatokkal az emberek elé tárni. Így kerestek magyarázatot a vihar lecsendesítésének történetére is. A Biblia magyarázók a racionalizmus alapján azt állították, nem történt itt semmi különös, éppen abban a pillanatban ért oda Jézus és a tanítványok hajója egy olyan helyre ennek a kis tónak, ahol egy széllárnyékos rész volt, és ahol nem fújt olyan erősen a szél, és amikor Jézus megdorgálja a szelet és a vihart, a tanítványok azt érezték, hogy az ő szavára történt mindez. És a legtöbb ember számára, aki úgy gondolkozik, hogy csak azt hiszem el, amit látok, az ilyen magyarázatok elfogadhatóvá váltak. De érezzük, hogy amikor ilyen észszerű magyarázatokat akarunk adni a csodáknak, akkor valami a lényegből elvész. Valami, ami az evangéliumban még benne van, amiről az evangélista bizonyságot szeretne tenni. Hiszen ha ilyen észszerűnek látszó magyarázatokkal a csodákat elfogadhatóvá tesszük ugyan, mégis azt kell éreznünk, hogy akkor mindaz, amit Jézus cselekedett, az valójában nem más volt, mint egy trükk, egy szemfényvesztés, és valójában csalás volt az egész. Így próbálta magyarázni a pártállam, kommunista hatalom is a csodákat, és az egész Bibliát, a vallást is. A nép ópiumának nevezve a vallást, és a csodákat is. A Biblia nem akarja megmagyarázni a számunkra a csodákat. Márk evangélista sem magyarázni akarja, csak bizonyságot tesz róla. Jézus lecsendesítette a tengert. És nem ad magyarázatot arra, hogy hogyan történt ez, mert nem is ez volt a célja. De amikor leírja csoda tétel történetét, nagyon is valóságos tényként írja le, amit a tanítványok és az ott levők átéltek, és amit a szemtanúk a bizonyságtételükben elmondtak. És látjuk azt is, hogy hiába akarjuk észszerűvé tenni a csodákat, észszerű magyarázatokat találni, a hitetlen embert nem lehet ezzel sem meggyőzni. Hitre nem tud ezáltal senki sem jutni. A világot nem győzi meg az, ha a bibliai történetekből a csodákat kivesszük, vagy éppen mítikus, legendás elemeknek nyilvánítjuk. Látjuk, a Bibliának ez a racionális magyarázata sehová sem vezet. Nem visz közelebb minket a csodák megértéséhez. A másik oldalról viszont azt mondják egyesek, nem is kell a csodákban semmi mást keresnünk, csak allegorikus lelki üzenetet. Hiszen minden csoda mögött valamilyen szép üzenetet találhatunk. És meg kell vallanunk bizony, ezek a szép üzenetek a mi szívünknek oly sokszor kedvesek is. Hiszen mindnyájan hallottuk már ezeket az üzeneteket. A vihar lecsendesítésének történetével kapcsolatosan is. Íme, amikor lelki viharok, próbatételek jönnek az életünkben, amikor életünk hajója nehéz vizeken halad keresztül, milyen jó Jézushoz fordulni, őt segítségül hívni, és íme ő lecsendesíti a tengert, íme ő szabadulást hoz a mi nyomorúságunkban, lelki viharainkban is. Kedves és szép gondolatok ezek, De valóban csak ennyi lenne a csodák lényege. Csak ezért történtek volna Jézus csodái, hogy a későbbi nemzedékek számára ebből allegórikusan, lelki értelemben vett szép üzeneteket tudjunk kinyerni. Azt hiszem, mindnyájan érezzük, hogyha Jézus csodáit pusztán így akarjuk értelmezni, megint csak valami a lényegből vész el. Megint csak szegényebbé leszünk, és az igazi lényeget még mindig nem értettük meg. Mi hát az igazság? Sokan ma azt mondják, hogy a csodák mögött egy titkos, ezoterikus tudás rejtőzik. Hiszen ma oly népszerű ez a tudománynak nevezett irányzat. Hiszen a racionalizmusból, a materializmusból kiábrándult ember, aki korábban az észt, az értelmet magasztalta fel, most a másik végletbe esett, a hiszékenység végletébe. Ma egyre népszerűbbé válnak a különböző keleti vallások, az ezotéria, az újpogányság. És miközben a modernkor természettudományos világképét lassan elveti az ember, helyette magának valami mást talál ki. Valami mást, ami visszanyúlik a kereszténység előtti pogány időkbe. Ezek az okkult régi pogány tudományok lesznek újra népszerűvé. És ezek alapján mondják sokan azt, hogy Jézus sem volt más, mint egy olyan bölcs tanítómester, aki talán az ő nyilvános fellépése előtt bejárta az egész keletet, eljutott Indiáig, ott valamilyen titkos tanítás, megvilágosodás birtokába jutott, és így képessé lett gyógyításra, csodatevő tudományokra. Ezeket aztán visszatérve hazájába gyakorolta is. Mindezek azonban csak az emberi fantázia szüleményei. A Biblia bizonyságtétele szerint Jézus nem hagyta el a hazáját. Ott élt Názáretben, Biblia tanúságtétele szerint, amikor csodákat tesz Jézus, akkor a szomszédai, a falubeliei, sőt a családja is éppen azért botránkoznak meg rajta, mert ismerik őt. És azt mondják, gyermekkorától ismerjük őt. Józsefnek, az Ácsnak a fia ő. Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy Jézus keleten járt volna, Indiába járt volna, titkos tudományok birtokába jutott volna, és ezek segítségével vitte volna véghez a csodatételeit. Mi hát akkor az evangélium célja? Mi az evangélista célja azzal, hogy a számunkra leírja Jézus csodatételeit? És hogyan viszonyuljunk ezek után Jézus csodáihoz? Látjuk azt, hogy különböző emberi lehetőségek, válaszok, amelyeket a történelem során kitaláltak, egyik sem visznek közelebb minket. A racionalisták tehermentesíteni akarták az evangéliumot a csodáktól. Elfogadhatóvá tenni a modern ember számára is. De ebben a buzgalomban éppen a lényeg veszett el, mert így a csodamentesített Jézusból csak annyi maradt, egy szép példakép, aki arra tanított mindenkit, hogy legyünk jók, kövessük őt, és akkor majd jobb lesz a világ. Az allegórikus, a lelki magyarázatokat keresők szerint Jézusnak csak lelki hatalma van. És a jézusi tanításoknak a vigasztalása, reménysége minket is reménységgel, vigasztalással tölthet el. De ennek a gyakorlati életben nem sok haszna van. Az ezoterikus, titkos tudást keresők viszont magukban keresik a választ. Magukban akarják megtalálni az isteni szikrát. Mindegyik mást akar, mindegyik közöl valamilyen választ, de egyik sem visz közelebb minket ahhoz, amiről az evangélium bizonyságot tesz. Mert egyikük Jézusa sem az, akiről a ma olvasott evangéliumi történetek beszélnek. mert az evangéliumi történetek valójában nem a csodák kérdéséről szólnak. Az evangéliumi történetek valójában Jézusról tesznek bizonyságot, és nem a csodákról. Nem a csoda a legnagyobb kérdés az evangélista számára, hanem az, amit a tanítványok is ebben a mondatban megfogalmaznak. Ki ez, hogy a szél és a tenger is engedelmeskednek neki? Erre a kérdésre akar választ adni nekünk Márk evangélista. Ezért írja le a csodákat, hogy választ kapjunk arra a kérdésre, kicsoda Jézus? Kicsoda az a Jézus Krisztus, akiről azt mondja az evangélista, hogy meghirdette az Isten országa eljövetelét. Aki példázatokban tette fel a tanítványai előtt az Isten országának a titkát. Ez a Jézus az, aki ráparancsol a szélre, a háborgó tengerre, és így bizonyítja a tanítványi előtt, hogy ő a természet erőinek is ura. Ez a Jézus az, aki az egész város által ismert, megfékezhetetlennek tartott, őrült, megszállott gadarait, visszatéríti az egészséges emberi élet útjára, ott ül mellette épp elmével, értelmes tekintettel, felöltözve, és amikor ezt látják az emberek, akkor rádöbbennek arra, Jézusnak hatalma van az alvilág, a démoni erők felett is. Ez a Jézus az, aki, amikor Jairus házához igyekszik, és őt egy beteg, vérfolyásos asszony titkon megérinti, akkor ebből a Jézusból isteni erő árad, és az asszony abban a pillanatban meggyógyul. De Jézus napvilágra hozza mindazt, ami titkon történt ezzel az asszonnyal. Mert neki hatalma van a betegség erői felett is. Neki hatalma van helyreállítani az ember testi-lelki egészségét. És végül eljut Jézus Jairus házába, ahol ott van az immár halott kislány, akit már siratnak a hozzátartozók, de Jézus mindenkit kiküld a házból, és szólítja a kislányt, kelj föl, és az életre kell, hogy mindenki számára világossá legyen, ő az, akinek hatalma van a halál felett is. Márk evangélista célja tehát ez. A bizonyságtétel Jézus Krisztusról, az Isten fiáról, aki ura a természet erőinek, aki úr az alvilág erői felett, aki úr a betegség felett, aki testi és lelki egészségünk visszaadója és helyreállítója, és aki halál felett is úr, aki győzedelmeskedik. Miről szólnak tehát a csodák? Jézus Krisztusról tesznek bizonyságot. És Márk evangélista célja is egyedül ez. E négy csodatétellel válaszol nekünk. Jézus az, akinek hatalma van. Jézus az, aki jelen van. Jézus az, aki jelen van a mi életünkben is. Akinek jelenlétével az Isten országa valóban elközelített. És ez az Isten országa, amit Jézus Krisztus meghirdett, nem csak egy reménybeli, jövőben elkövetkező isteni ország és hatalom, hanem ennek az isteni országnak és hatalomnak a jelei, bizonyságtevői a csodák, amelyeket Jézus véghez visz. Nem kínos események a csodák, amelyeket valahogy meg kell tehát magyaráznunk. Nem csak azért történtek a csodák, hogy ezekből valamilyen szép üzeneteket olvashassunk ki. Nem is arról szólnak a csodák, hogy egy titkos tudás birtokosaiként majd mi is ilyen isteni erők birtokába jussunk. Nem. A csodák Jézusra mutatnak. Jézust hirdetik az emberiség számára. Mégpedig azt a Jézust, aki velünk van, és aki ma is úr. A természet erői, a démoni hatalmak, a betegség és a halál felett. S ha mi Jézussal vagyunk, ha őt befogadtuk az életünkbe, vele együtt mi is győzedelmeskedhetünk. vele, Jézus által az Isten országa bennünk is elkezdődött. Az isteni erők és isteni erő hatalma, Isten országának ereje bennünk is munkálkodik. Segítsen bennünket Isten igéje, hogy Isten országának jelei, reménységei és bizonyságai lehessünk mi magunk is ebben a világban. Amen. Isten igére a dicséretmondás szavaival válaszoljunk, a 266. dicséret első és második versét énekeljük. A 266. dicséret első verse így kezdődik. Egek nagy királya, magasztalunk téged.